Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 329. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük el együtt, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Kedves szülők, kedves keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk ezért együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangéliuma utolsó fejezetében a 28. rész, 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Jézus Krisztus mondja tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Az elmúlt napokban, utazás közben beszédbe elegyedhettem egy nagymamával. Miről is beszélhet egy nagymama? Az unokáiról leginkább. Elmondta azt, hogy 2 éves körüli az unokája, és hogy mi minden tud már, milyen okos az a gyermek. Például már ért a mobiltelefonhoz. Na, azért még telefonálni nem tud, ezt majd csak én teszem hozzá, de kivettem a szavaiból ezt is. De azért a gombokat már egész jól tudja nyomogatni, időnként megtalálja azt is, amivel zenét lehet kicsiholni a telefonból, sőt azt is elmondta a nagymama, hogyha szöveg nélküli SMS érkezik a telefonjára, akkor tudja, hogy ez az unokája volt. Arra gondoltam, ahogy olvastam Isten igéjét, és készültem a mai istentiszteletre, hogy igen, a mostani világunkra az jellemző, hogy már nagyon sok eszköz a rendelkezésünkre áll, többek között ahhoz is, hogy egymással kapcsolatot építhessünk ki. Hiszen csak előkapjuk tényleg a mobiltelefont, és már reménység szerint többnyire elérhetjük azt, akivel szeretnénk beszélni. Ott van a számítógép, internet, e-mail, egyéb. Lehetne sorolni tovább, hogy milyen lehetőséget megismerhetnénk egymást igazán. Tudhatnánk egymás örömeiről, de a bajairól, terheiről is. segíthetnénk igazán egymásnak, ezek után támogathatnánk egymást, bátoríthatnánk, vagy éppen együtt örülhetnénk igazán akkor, amikor öröme van, és minden helyett inkább azt tapasztaljuk, hogy mintha a szeretet az úgy elfogyna, egyre kevésbé tudjuk megérteni a másikat, egyre kevésbé vesszük észre a problémáit, elmegyünk mellettük. A közöny, mintha egyre jobban eluralkodna, és ez bizony hatalmas szakadékot hoz létre ember és ember között. Szomorú lenne, hogyha csak ennyiről beszélhetnénk. Olyan csodálatos az, hogy újra és újra elmondhatjuk, és hadd mondjam el itt is, nektek is, a keresztelés alkalmával azt, hogy ebbe a világunkba azonban a mindenható Isten belépett. Belépett akkor különösképpen is, amikor Jézus Krisztusban eljött ide a földre. Jézus Krisztusban, amikor eljött, az azt jelentette, hogy a mi emberi testünkben érkezett meg ide a földre. És az, hogy Jézus Krisztus itt élt, ő tanított, gyógyított, csodákat tett, ezek jelezték azt, hogy ő valóban Istentől jött, Isten fia, hogy benne az Isten jött el, de ez azt is jelentette, hogy megnyitotta számunkra az Isten világát. És a kereszthalála, az ő áldozata pedig, mint egy, ezt erősítette meg, és tette igazán lehetővé, hogy mi a mindenható Istennel kapcsolatba kerülhetünk. Azt jelenti ez számunkra, hogy szabad nekünk valahogy úgy élni, ahogyan Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön. Akik ismerik az evangéliumokat, akik olvassák azokat a történeteket, amelyek Jézus Krisztus életéről szólnak, azok bizonyára tudják többé-kevésbé, hogy Jézus hogyan is élt. Hogy milyen indulat jellemezte őt. Ha mi ezt a szót halljuk, hogy indulat, akkor én legalábbis azt tapasztaltam, hogy többnyire a rossz indulat jut eszünkbe róla. Irítség, neheztelés, féltékenység, harag, dű, és lehetne tovább sorolni. Amikor azonban Jézus Krisztus indulatáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, amit ő vállalt értünk emberekért. Nem a maga dicsősége volt a fontos számára, hiszen ő ott hagyta a mennyet, az Isten dicsőségét, a menny dicsőségét. Értünk emberekért. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében olvashatjuk a csodálatos Krisztus himnuszt, amely nagyon szépen megfogalmazza, hogy Jézus Krisztus mit vállalt értünk emberekért. Akkor, amikor azt, ami számára nyilván sokkal jobb volt, ott hagyta, és lejött ide a mi világunkba. Nos, ez az a bizonyos krisztusi indulat, hogy nem az a fontos, és nem azt tartom mindig szem előtt, hogy nekem mi a jó, hogy nekem mi okoz örömet, hanem oda tudok figyelni a másikra is. Jézus Krisztusnak az áldozata, kereszthalála, és mindaz, amit az ő feltámadás is megnyitott számunkra, az többek között azt is jelenti, hogy mi is élhetünk valahogy így. Hiszen, ha hittel elfogadjuk mindazt, amit Jézus Krisztusról az evangéliumok írnak, ha megnyílik a szívünk előtte, akkor az azt jelenti, hogy ő lelkével, lelke által beköltözik oda, vagyis ő maga kezd el bennünk munkálkodni. És így valóban mi is egyre jobban az ő indulatával fordulhatunk oda egymáshoz. Jézus Krisztus magát vihetjük mintegy a világba. És milyen csodálatos ez, hogy szabad nekünk immár irgalmasnak lenni a másik emberhez, ahhoz, akinek éppen arra van szüksége, hogy mi is talpra állíthatjuk, vagy legalábbis segíthetünk a másiknak talpra állni, mint ahogyan az evangéliumok erről szólnak, hogy Jézus Krisztus embereket segített, az új élethez talpra állította őket. Jézus Krisztus tanítványai lehetünk, és ezek a gyermekek is. A keresség alkalmával az történik, hogy Isten mint egy pecsétet tesz, egy láthatatlan pecsétet ezekre a gyermekekre. Azt mondja, hogy mindazt megnyitom előttük is, számukra is el van készítve, amit Jézus Krisztusban én az emberért tettem. Azaz, ők is megismerhetik Jézus Krisztust, befogadhatják, és hasonlókká válhatnak Jézus Krisztushoz. Lehet az ő szeretetét majd továbbadni, lehet megbocsátani. Olyankor, Gréti, amikor mondjuk az óvodában valaki megbánt téged, szabad megbocsátani. És majd megtapasztalod, hogy hogyan is melegíti fel ez a krisztusi szeretet a melletted lévő gyermek, az óvodástársnak, aki szívét, életét is. Kívánom ezt, és kívánjuk tiszta szívünkből, hogy Isten áldja meg így ezeket a gyermekeket. Segítse őket abban, hogy Jézus Krisztust valóban majd be tudják fogadni, el tudják fogadni életük urának, megváltójának, és hasonlókká válhassanak, és Jézus Krisztust vihessék, az ő szeretetét vihessék az emberek közé. Ámen. Most közösen valljuk meg az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjével, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállva lába a harmadnapon halottaiból feltámad, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szentes házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után két kérdést intézek hozzátok, melyekre hallható szóval és őszinte lelkiismerettel válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy ezeket a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe vetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a konfirmáció alkalmával? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk, áldjon meg benneteket úgy, hogy amit most fogadtatok, azt valóban meg is tarthassátok. Fejet hajtva magasztaljuk a mi Urunkat, és imádkozzunk ezért is, hogy így legyen. Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk most téged elsősorban ezeknek a gyermekeknek az életéért. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleiket, a családot, velük. Köszönjük, hogy amikor rájuk tekintünk, akkor is a te nagyságodat, bölcsességedet csodálhatjuk. Imádkozunk is azért, hogy ez mindig így lehessen, hogy láthassuk meg valahol mögöttük a te szeretetedet, és a szülők, keresztülők, a családtagja is, azt a szeretetet, amellyel kerested őket is, amely szeretettel körülveszed őket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy áraszd ki bölcsességedet, a bölcsesség lelkét rájuk, hogy hallgathassanak rá, figyelhessenek rá, és így nevelhessék gyermekeiket. Annyiféle kísértés és veszi most körül a gyermekek, a fiatalok életét. Urunk, hadd bízzuk most őket rád, és kérünk téged, hogy a te oltalmazó kegyelmed vegye körül ennek a családnak az életét. Kérünk, hogy áld meg őket a te megismerésedben való elmélyüléssel, a veled való közösség örömével, békességével. Jézus Krisztusért kérünk téged. Hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. Ádám, Attila, keresztelekén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gréta, keresztelekén téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket. Nevelje fel őket szüleidnek örömére, Isten nagy nevének dicsőségére, Anya Szent Egyházunk teljességére. Foglaljunk mi is helyet, és a 134. zsoltárunkat keressük meg. És amikor e zsoltár harmadik verszakát énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban erre a két kisgyermekre gondoljunk. Kérjünk így is áldást az életükre. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten beszéde Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből hangzik most hozzánk, e levél első részének 10. versétől a 16. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját profétájuk mondta. A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal, és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem tiszta. Sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt hallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Isten áldja meg az ő igéjét az életünkben, helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk arra. Áldunk és magasztalunk most is, Istenünk, azért, hogy Te kijelentetted magad az Úr Jézus Krisztusban, hogy közel jöttél hozzánk emberekhez, hogy megismerhetünk Téged. Olyan jó, hogy Te nem néma Isten vagy, neked van mondani valót számunkra, emberek számára. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor mi a saját gondolatainkkal és igazságunkkal vagyunk úgy eltelve, hogy nem halljuk meg a Te tanításodat. Talán nem is keressük az alkalmakat, ahol megismerhetnénk azokat. Bocsásd meg, hogy sokszor azt gondoljuk, ismerjük mi az életnek a titkait, hogy ismerjük mi ezt a világot, a körülöttünk lévő embereket, és tudjuk mi, hogy mikor, mit kell tenni, hogy hogyan érdemes az életünket berendezni. Megvalljuk, Urunk, hogy ezeknek többnyire az a vége, hogy falba ütközünk, zsákutcába jutunk. Az a vége, hogy emberekkel megromlik kapcsolatunk. Az a vége, hogy összeroskadunk. Bocsásd meg, hogy annyira büszkék tudunk lenni, hogy még ilyenkor is valahogy kimászunk a mélységekből, igyekszünk talpra állni a saját erőnkből, és az életet folytatni így tovább. Köszönjük, hogy Te annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, mégis keresel bennünket, nem mondasz le rólunk, hívsz bennünket magadhoz, hogy itt az Isten tiszteleten meg akarsz szólítani bennünket. Köszönjük, hogy találkozhatunk veled, itt a gyülekezet közösségében, és hogy a találkozás különösképpen is csodálatos, hiszen az ígéreted is oly csodálatos, ami fűződik hozzá. Ahol ketten vagy hárman együtt vannak a Te nevedben, Te ott vagy közöttük. Urunk, hadd láthassunk hát meg Téged, hadd lehessünk valóban a Te nevedben együtt, hadd hallhassuk meg, és ismerhessük meg, fogadhassuk el tanításodat. Kérünk, szent lelkedet áraszt ki közénk, munkálkodj bennünk, hogy személyessé válhasson a te szavad mindnyájunk számára. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A 153. énekünket keressük meg, készüljünk e dicséret éneklésével Isten üzenetének a meghallgatására. Isten beszéde az előbb ige szakasz mellett még ugyancsak Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a 2. fejezet 11. versétől a 14. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Múlt vasárnapi Isten tiszteletünkön egészségnapokat kezdtünk el. Mit is értek ez alatt, hogy egészségnapokat? Azt, hogy miután a bibliaolvasó kalauzunk szerint mostanában olvastuk Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelét, és e levélnek kiemelkedő fogalma az egészség szó, akár ilyen formában, hogy egészség, egészséges. Most egy néhány vasárnapon mi is az egészségről fogunk együtt gondolkozni. Azt rögtön el kell mondanom, s akik itt voltak múlt vasárnap, azok emlékezhetnek erre, hogy Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelében, tehát ebben a levélben az egészség, egészséges szó, az nem táplálkozással összefüggésben kerül elő, nem is olyasmivel összefüggésben, hogy többet kellene mozognunk, szabad levegőn lennünk. Ezek is igazak, fontosak, szükség van rá. Mindemellett azonban valami nagyon fontosra hívja fel Pál apostolon keresztül, az igén keresztül Isten a mi figyelmünket. Egészen egyszerűen és röviden úgy is fogalmazhatnám, hogy nekünk embereknek nem csak testünk van, hanem van lelkünk is. Nem csak a testünket kell táplálni, és nem csak a szervezetünk egészségére kell nekünk vigyáznunk, hanem a lelkünket is táplálnunk kell, és a lelkünk egészségére is vigyáznunk kell. Múlt vasárnap az is elhangzott, hogy ilyen szavakkal, fogalmakkal együtt jelenik meg az egészség szó a Titus levelében, mint tanítás, azaz egészséges tanítás, egészséges beszéd, aztán hit, szeretet, álhatatosság. Hiszen a második rész első felében erről ír az apostol, hogy legyenek, ott elsősorban az időseket szólítja meg, de azt gondolom, nem árt az, hogyha mindegyikünk komolyan veszi azt, hogy legyünk egészségesek a hitben, a szeretetben, az álhatatosságban. Mindezek után múlt vasárnap arról volt szó, hogy miért is az evangélium, azaz az Isten beszéde, amely előttünk áll a Szentírásban, az igazán egészséges tanítás. Hiszen különféle tanítások jutnak el hozzánk. De miért ez az egészséges? Láthattuk azt, hogy azért, mert igazából mi emberek úgy születünk, hogy képtelenek vagyunk a jóra, az igazán jóra. Vagy hadd mondjam úgy, hogyha valaki azt gondolja magában, hogy de hát ez nem így van, hát én már hányszor tettem jót emberekkel. Képtelenek vagyunk az Isten szerinti jóra. Hogy igazán azt tegyük, hogy újra és újra azt cselekedjük, ami az Isten akarata, ami Istennek kedves. Már csak azért is, mert Isten nélkül jövünk erre a világra, Isten nélkül pedig nem tudhatjuk, hogy mi az ő akarata, mi kedves neki. Ahhoz először kapcsolatba kell vele kerülni, meg kell őt ismerni, megérteni az ő velünk kapcsolatos tervét, akaratát, és akkor tudjuk ezt cselekedni. Ezen a mai vasárnapon arról lesz szó, mindennek folytatásaképpen, hogy hogyan lehet hát megkülönböztetni az igaz tanítást a hamis tanítástól, azaz az Isten szerintit, hogy amikor különböző tanítások jutnak el hozzánk, az is lehet, hogy magukat felekezetnek egyháznak nevező közösségektől, hogy az valóban igaz, egészséges tanítása, Isten szerinti tanítása. Erre a kérdésre válaszolva most a mai istentiszteleten két szempontot szeretnék idehozni, és két szempontra felhívni a testvérek figyelmét. Az első az az, hogy az egészséges tanítás, az Isten szerinti tanítás, az olyan, amelynek Isten dicsőítő ereje van. Így is fogalmazhatnám ezt, hogy Isten dicsőségét szolgálja. És gondolhatunk itt rögtön arra, amit Pál apostolnak a Tituszhoz írott levele első fejezetéből hallottunk, tehát az első ige szakaszunkra. Ugyanis ott téptanításokról, téptanítókról olvashattunk. Olyanokról, akik annak idején ott, ahol Titus végezte a szolgálatát, Krétán tevékenykedtek, és mondjuk ki, mert ezt mondja az ige is, hogy bomlasztották a gyülekezetet. Amit ők hirdettek, az nem az Isten dicsőségét szolgálta, sokkal inkább a saját dicsőségüket, a saját hasznukat. Az egészséges tanítás tehát Istent állítja előtérbe, az ő munkájáról szól. Amikor azonban ezt így megfogalmaztam, hogy az Isten dicsőségét szolgálja ez a tanítás, akkor azt gondolom, hogy először is kell szólnunk legalábbis néhány mondatot arról, hogy mi is a dicsőség valójában. Mire kell gondolnunk, amikor a Szentírás ezt a fogalmat használja? A dicsőség nagyon sokrétű szó a Bibliában. Igazából nem is nagyon lehet visszaadni egyetlen egy szóval vagy kifejezéssel. Ilyesféléket jelent ez a szó, hogy valaminek a nyilvánosságra kerülése, valaminek a kiderülése, egy tanításnak, egy elhangzott tételnek a kiderülése. Másrésztről van ebben a fogalomban hódolat is. Hódolat valaki előtt, valaki nagyságának az elismerése, valaki hatalmának a dicsérete, hatalom és nagyság előtti fejhajtás. Ugyanakkor egy szándéknak és akaratnak is a megértése. Az evangélium, az egészséges tanítás, amely előttünk áll a Szentírásban, arról szól ez a központi gondolata, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta. És tudom, hogy közünk nagyon sokan folytatni tudják a mondatot, azt az igét, amely János evangélium a 3. fejezetének 16. versében található. Az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ha most gondolunk arra, hogy mit is jelent a dicsőség szó, akkor igazából azt láthatjuk, hogy ami ott Betlehemben történt, akkor, amikor Isten nekünk Jézus Krisztust adta, az nem más, mint hogy Isten véleményt mondott rólunk emberekről. Utalok itt a dicsőség szónak arra a jelentésére, hogy valaminek a nyilvánosságra kerülése, valaminek a kiderülése. Isten véleményt mond rólunk. Elmondta a maga akaratát, tudtul adta a maga szándékát. És mit nyilvánított ki? Jézus Krisztus születésével az élő Isten. Pál apostol a Tituszhoz szóló levélben így fogalmazta meg, hogy megjelent az Isten kegyelme. Tehát mindenek előtt ezt, hogy megjelent az Isten kegyelme. Eljött az emberhez. És ez ilyen nagyszerű és egyszerű dolgokat jelent, mint hogy az Isten utánad megy, bárhol is vagy. Elcsatangoltál. Lehet, hogy nagyon messze vagy. Lehet, hogy háttal vagy. Az Isten keres. Az Isten megy utánad. Megy, keres, meg szándéka van veled. Szeretne mondani neked valamit. Szeretné az akaratát, a tervét tudtul adni. Mint egy azt mondta Jézus Krisztus születésével, hogy eljövök hozzád, hogy megértsd, én nem vagyok messze. Nincs messze az Isten. Hányszor kitűnik emberek szavaiból az, hogy ha Istent el is fogadják, hogy van, létezik, valahol úgy képzelik, hogy a messzeségben, hogy elérhetetlen számunkra. Jézus Krisztusnak a születése pontosan azt jelenti, hogy a mindenható Isten nem ilyen elérhetetlen messzeségben lakik, hanem velünk együtt, emberekkel együtt kíván lakni. Eljött, mert ragaszkodik hozzánk az Isten. Fel tudjuk mi ezt fogni? Hogy a mindenható Isten ragaszkodik hozzánk emberekhez. Eljött, mert társulni szeretne hozzánk. A keresztelési szertartás elején énekelt éneknek a szerzője ezt így fogalmazta meg. Miután ő is felismerte és megértette ezt a csodát, hogy még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Sehol nem voltunk még, és ő már döntött. Ő már elhatározta, hogy szövetségét kínálja nekünk. Társai lehetünk, sőt Jézus Krisztus által a gyermekei lehetünk. Ezért jött el ebbe a világba, ebbe a zűrösbe, ebbe a feketébe, ebbe a sötétségbe, hogy a társunk legyen. Ebbe a nem csak fizikailag sáros, amit mostanában ezekben a napokban különösképpen is átéltünk, hanem lelkileg is szennyes, maszatos, sőt sokszor véres világba. Eljött az Isten, mert ragaszkodik hozzám, mert társunk kíván lenni. Eljött, mert megígérte. Megígérte évszázadokkal korábban, sokkal-sokkal korábban, hogy szabadítót, megtartót ad az övéinek. És teljesítette a szavát, mert az Isten megbízható. Át akarja élni velünk és mellettünk a föld élet minden szépségét és gyötrelmét. Ennyire nem akar távol lenni tőlünk. Velünk együtt akarja elszenvedni az elszenvedni valókat, megharcolni a megharcolni valókat. Átélni a kiszolgáltatottságot, mint egy pici gyermek. Gondoljunk csak arra, hogy kicsi gyermekként jött erre a világra, és úgy növekedett fel. Ő is, mint ahogy mi is, ahogy ezek a gyermekek is itt, akiket kereszteltünk, átélte a kiszolgáltatottságot. Azt, hogy gondoskodásra szorult, amíg még kicsi gyermek volt, hogy mit jelent az, hogy mit jelent olyan embernek lenni, hogy nem tudom magam megvédeni. Átélte a mi gyengeségeinket, a mi segítségre szorulásunkat. Ez az Isten véleménye rólunk emberekről. Ma is ezt akarja velünk, ez a szándéka mindegyikünk életével. Elhisszük ezt, hogy ő így egészen ennyire a társunk kíván lenni. Védtelenségekben, gyengeségekben, kiszolgáltatottságokban, küzdelmekben, de szépségekben, gyönyörűségekben egyaránt. Hogyha a gondjainkat át tudjuk adni neki, ahogyan ő biztatés igéjével erre, hogyha le tudunk tenni mindent az ő atyai kezébe, hogyha el tudunk csendesedni, és megnyitni magunkat előtte, akkor átéljük, hogy az Úr közel jön. És ez a találkozás, ez felemel, átölel, és életmegújulást ad. Ezért pedig övé a dicsőség. Hiszen mindazok közben is mondhattam volna ezt a mondatot, hogy övé a dicsőség, amiket itt elsoroltam, hogy keres bennünket, hogy ragaszkodik hozzánk, övé a dicsőség, hogy ő ilyen Isten, hogy társunk kíván lenni. És amikor valaki rá tud mindenre csodálkozni, akkor valóban megszületik a szívében a hála. Az ajkáról felhangzik a hálaadás, az Istent dicsőítő szó. Az egészséges tanítás, az evangélium, az, olyan, amelynek Istent dicsőítő ereje van. Igaz, így van. Ha konkrét élethelyzeteinkben a felsoroltakból csak egyet is megtapasztalunk, hogy hogyan volt velünk az Isten, akkor őt dicsőítjük. Akkor róla zeng a nyelvünk. Akkor ő kerül az életünk közepére igazán. De milyen jó lenne, ha ott is maradhatna. Az egyik ismertető jele tehát az egészséges tanításnak ez, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Ha bármilyen tanítást hallunk, lehet, hogy Jézus Krisztus neve is szerepel benne. Gondoljuk végig az elhangzottak fényében. Vajon Isten dicsőségét szolgálja-e? És ez is segíthet abban, hogy eldönthessük, megáll-e Isten igéjének a mérlegén. Valóban onnan fakad, vagy pedig hamis tanítás, téptanítás. A másik különbség az az abban rejlik, hogy az egészséges beszédnek, az Isten beszédének, az evangéliumnak emberformáló ereje van. És igazi, Isten szerinti jó cselekedetekre indít bennünket. Úgy kezdődik, hallottuk eddig, hogy az Isten keresi az embert, mellé lép, és egyszer csak az ember rácsodálkozik az Úrra. Egyszerre csak elcsöndesül a szíve, kinyílik a szíve előtte, és ráeszmél az Úr közelségének a szépségére, erejére, áldására. És akkor szinte spontán módon felszakad belőle a dicsőítés, a dicséret. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk mindezzel kapcsolatban, hogyha kicsit körbenézünk, akár a saját gyülekezetünkre gondolva, vagy gondolhatunk más gyülekezetekre is, mintha ez a dicsőítés úgy beszűkült volna a kereszténység körében. Leginkább talán két dologra szűkült le. Az egyik az imádság, amikor imádság közben dicsőítjük Istent. Aki szeret valakit, abból felszokott fakadni váratlanul is a másik dicsérete. Előfordulhat ez szülő-gyermek kapcsolatban, házastársak között, és milyen jó, ha van ilyen. Amikor még esetleg 10-15-20 év után is rá tudunk csodálkozni a másikra. De jó, hogy ilyen vagy. Vagy amikor a gyermekünket tudjuk így dicsérni. Ez történik az imádságban is, Istennel kapcsolatban is. Akkor, amikor megtapasztalva az Isten közelségét, az ő szeretetét, amikor az történik, hogy a szeretete meg is legyőzött bennünket, akkor olyan spontán módon felszakad belőlünk is az Isten dicsőítése. Ez az egyik tehát, amiben reménység szerint mi is gyakoroljuk az Isten dicsőítését. A másik pedig, amikor énekszóval magasztaljuk az Istent. És azt láthatjuk, hogy vannak azért most már törekvések gyülekezetekben, református egyházon belül is, arra nézve, hogy legyen az éneklésnek kimondottan olyan része, amely Istent dicsőítő igazán. Van is, ahol így nevezik azt a részét az Isten tiszteletnek, a gyülekezeti összejövetelnek, hogy dicsőítés. Amikor az énekekkel magasztaljuk az Urat, elmondjuk, hogy milyennek ismertük meg, amikor valóban a szívünk is ott van az énekben. Igen, ez is vallomásunk és szeretetünk része. De, hogyha Isten igényére figyelünk, akkor ki kell mondanunk azt, hogy ez még kevés a dicsőítéshez. Jézus ugyanis mond egy nagyon fontos dolgot, akkor, amikor búcsúzik a tanítványaitól, amikor már készül el innen a földről, vissza a mennybe, és imádkozik értük. János Evangélium a 17. részében olvashatjuk. Én azzal dicsőítettem meg a te nevedet, mondja mennyei atyának, hogy elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. A dicsőítés tehát nem csak szavakból áll, nem csak pörgésből, lendületből, lelki állapotból, átmelegedett érzésekből, hanem munkából, feladatvégzésből is. Isten dicsőségére elvégzett küldetésből, helytállásból. A nagykövet küldetésének a megéléséből, hiszen mi Isten nagykövetei vagyunk, lehetünk ebben a világban. Ezzel bízott meg a teremtésben is az Úr bennünket, és ezt erősíti meg Jézus Krisztus, amikor a tanítványait felszólítja, s hallottuk itt a keresztelés alkalmával, Máté evangéliuma utolsó fejezetéből, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál, és ezzel dicsőítem meg a te nevedet, Uram. Tudtam a szemed lenni, tudtam a mosolyod lenni, az érintésed lenni, tudtam a kezed lenni, a lábaim a lábaid, a vállam a vállad lenni. Elvégzem azt, amit rám akarsz bízni, s vállalom napról napra, s igyekszek benne lelkiismeretesen, megbízhatóan helytállni. Például Mária neve talán, legalábbis gondolom, hogy az idősebb testvérek között vannak, akik számára ismerős, Isten nagyon áldott, szolgáló lánya volt a 20. században. Ő minden reggel ezzel a könyörgéssel kezdte a napját. Uram, mutasd meg nekem ma is, kiknek lehetek hasznára azzal, hogy a tied vagyok, hogy hiszek benned. Isten ezeket a könyörgéseit pedig mindig meghallgatta. És ő igyekezett, és valóban sokak számára áldássá vált az élete. Szinte teljesen süketen és vakon is még, a kórházi ágyon is, amikor sokan már azt gondolják, hogy kész, az én életemnek már nincs értelme, már felesleges élnem is. És ő akkor is tudta így kezdeni a napjait. És tudott hasznára válni azoknak, akik ott voltak mellette. De jó lenne, ha a mi szívünkből is nap mint nap felszakadhatna őszintén ez az imádság. Mutasd meg nekem, Uram, hogy ma kiknek lehetek hasznára azzal, hogy hiszek benne, hogy ismerhetlek téged, hogy hozzád tartozom. Nos, az egészséges tanítás, az Isten igényén megálló tanítás, az ilyen tanítás, hogy ebben is ehhez segít hozzá bennünket, hogy ilyen életünk legyen. Azaz, ha bármilyen tanítás eljut hozzánk, kibőről, világból, más közösségekből. ez megint egy olyan, ami alapján végig gondolhatjuk, hogy vajon Istentől való-e az a tanítás, vagy pedig hamis, tévtanítás. És bárcsak mi mernénk és tudnánk teljes szívünk odaadásával képviselni az igaz tanítást, az egészséges tanítást. Mernénk kint a világban is hirdetni, megélni. Megélni így, valahogy így, ahogyan Pildel Mária is, meg sokan mások is. Szabad nekünk is így kezdeni a napunkat, és aztán folytatni azzal, hogy az Isten használhat bennünket az ő akarata szerint. És körülöttünk az emberek élete, szíve átmelegedhet, mert a krisztusi szeretet jut el rajtunk keresztül hozzájuk. Áldjon meg az Isten bennünket, és mi pedig nyissuk meg így az evangélium, az egészséges tanítás előtt a szívünket. Amen. 239. dicséretünket keressük meg, és az első verszakának az éneklésével is kérjük azt, hogy valóban hasznára lehessünk mindeneknek. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy Te ma is munkálkodó Isten vagy. Áldunk és magasztalunk azért, hogy testi és lelki egészségünket akarod munkálni. Bocsáss meg, hogy szeretnénk mi egészséget, de sokszor nélküled. Bocsáss meg, hogy bár talán nagyon sokat áldozunk arra, hogy egészségesek lehessünk, vagy hogyha már betegség jelentkezik, akkor abból kigyógyulhassunk. De oly keveset tudunk áldozni arra, hogy téged igazán megismerhessünk, hogy a beled való közösségünk az valóban élő, folyamatos lehessen. Bocsáss meg, hogy az időnket is sok minden másra fordítjuk mi, de bevalljuk neked, hogy sokszor sajnáljuk az imádságra, az elcsendesedésre szánni a perceinket, óráinkat. Bocsáss meg, hogy hagyjuk sokszor, hogy sodorjon magával bennünket a világ. Az a rohanás, ami körülvesz bennünket. Pedig az eszünkkel tudjuk, hogy semmi értelme nincs úgy rohanni, hogy nem is vagyunk talán igazán tisztában a céllal, azzal, hogy hová is érkezünk, hová is jutunk így. S mégis, hányszor van, hogy mi is csak felkelünk, nekifogunk a teendőinknek. Egyik fontosabb, mint a másik, legalábbis mi így véljük, azt sem tudjuk, melyikhez kapjunk, s azon veszük észre magunkat, hogy este van, de közben veled még nem is nagyon beszélgettünk, előtte nem csendesedtünk el, hogy napközben is bármi történt, bármiért bennünket, akkor sem gondoltunk reád, nem jutott eszünkbe mindaz, amit pedig te számunkra világossá tettél igétben, a Szentírásban, ami segítség lehetne számunkra, eligazítást nyújtana. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Köszönjük, hogy ezzel együtt te nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy azért szólsz hozzánk, és ha kell, azért intesz bennünket, ha kell, keményebb beszéddel, vagy keményebb módon avatkozol az életünkbe. Mert szeretnéd, hogy végre igazán figyeljünk oda rád, végre igazán te lehess az első számunkra, te határozhass meg mindent. Hiszen tudod, hogy így lehetnénk igazán egészségesek. Te tudod, hogy így még a nehézségeket is egészen másképpen tudnánk elhordozni. Köszönjük, hogy te keresel bennünket, hogy te ragaszkodsz hozzánk, hogy társunk akarsz lenni. Bár tudnánk lelki értelemben kézenfogva haladni veled. Te elől, és mi szorosan a nyomodban. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket, hogy most is felhívtad a figyelmünket arra, hogy hogyan, milyen szempontok alapján lehet a tanításokat megkülönböztetni, eldönteni, hogy vajon jó-e, egészséges-e, tényleg a te ígéd szerint való-e. Arra kérünk, hogy add szent lelkedet nekünk, töltsd ki bennünk még jobban, hadd élhessünk az ő világosságában, és hadd lehessen ő számunkra útmutató, hogy tényleg meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és tudjuk választani a jót a szerinted valót. Áld meg, így kérünk, mindennapjainkban bennünket. Áld meg egész gyülekezetünket. Könyörülj meg a betegjeinken. Légy a te, légy a gyógyítójuk, áldott orvosuk, mint ahogy hisszük is, hogy te vagy az igazi orvos. És tudjuk, hogy azok az orvosok, akiket fölkeresünk a rendelőintézetekben, azok is a te eszközeid, és igazán áldásos eszközeid, hogyha ők is rád figyelnek és neked engednek. Urunk, arra kérünk téged, hogy tekints azokra is, akik a gyászterhét hordozzák mostanában. Hadd láthassanak meg téged most is, téged, aki azt mondtad magadról, hogy te vagy az élet, te vagy a feltámadás, aki legyőzted a halált, aki életet tudsz adni az életen túl. Hadd láthassanak téged egyre tisztábban, és köszönjük a reménységet, hogy eljön az idő, amikor szemtől szembe láthatunk téged, így állhatunk meg előtted. Erősítsd ezt a reménységet bennük és mindnyájunkban. Áld meg, kérünk, egész népünket, hogy hozzád fordulhasson népünk minden tagja, hogy meghallhassa hívó szavadat, és indulhasson utánad, hogy így lehessünk egészségesebb nép. Jézus Krisztusért kérünk téged. Könyörülj meg rajtunk. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgassuk meg. Még mindenek előtt szeretettel várjuk a testvéreket imaóránkra, ahogyan azt jeleztem is, hiszen hónap második vasárnapja van. Lent a gyülekezeti helyiségükben leszünk együtt, tehát akik elkészültek erre, azokat várjuk szeretettel. Csütörtökön este 6 órától bibliaóránk lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. Újra lesz lehetőség arra, szeptember végén majd, hogy istentisztelet előtt énekeket tanulhassunk. Egész pontosan szeptember 26-án, tehát szeptember utolsó vasárnapján lesz az első alkalmunk, ami azt jelenti, hogy azon a vasárnapon a 3:45-től lehetőség lesz arra, hogy az ének kincsünket bővíthessük. Hirdetem azt is, hogy tanítnyitó istentiszteletünket egy hét múlva tartjuk, tehát a következő vasárnapi istentiszteletünk, amely 10 órakor kezdődik, lesz a tanítnyitó istentisztelet. Imádságban gondoljunk erre, gondoljunk a hittanos gyermekeinkre, családjainkra, a közöttük szolgálókra, itt a vasárnapi gyermekórákon szolgálókra, egyáltalán a gyermekek közötti misszióra is hordozzuk imádságainkban. Örömmel hirdetem azt is, hogy szeretnénk keresztkérdések kurzust tartani újra. Szeptember 27-e hétfő lenne az első alkalma ennek a sorozatnak. Reméljük, hogy addig leszünk még annyian, hogy el is indíthatjuk a kurzust. Ezért is, de legfőképpen azért, mert ez a kurzus lehetőséget adhat arra, hogy még jobban megismerjük Jézus Krisztust, hogy igazán követőivé válhassunk, ezért bátorítunk, biztatunk mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, illetve hogy hívogassunk másokat is. Tehát, hogyha ismerőseink, munkatársaink, barátaink között tudunk olyanokról, akik érdeklődnek a kereszténység iránt, akikben van egy pici vágy is, beszéljünk nekik erről a lehetőségről. Ez egy 10 alkalomból álló 10 hétfő este, amikor is a kereszténység alapvető tanításai hangzanak el előadás formában, és utána pedig kiscsoportos beszélgetésre van lehetőség, az egész estét pedig közös vacsorával szoktuk kezdeni. További információkért bátran lehet hozzám fordulni, akár istentisztelet után, vagy hétköznap lelkészi hivatalban is. Várjuk a testvérek írásait továbbra is az őszi gyülekezeti hírlevelünkbe, és köszönjük szépen azok szolgálatát, akik hozzájárulnak a hírlevelünk gazdagodásához. Hirdetem az adakozás lehetőségét is. Mindenki úgy adjon, olvashatjuk Isten igéjében, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Rózsa Lászlóni Antal Piroskától, aki 1926. február 27-én Nagykálón született, és ez esztendő augusztus 15-én Budapesten hunyt el. Szeretteinek most is, itt is Istentől kívánunk békességet, erőt és vigaszt. Most pedig a 396. dicséretünket keressük meg. Énekeljük a dicséretünket mind a három versével, a harmadikat majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.